édes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Semmit sem értek, csak összenéztek. Nagyokat érzek, és újra érdek.
A Kossuth Rádió Pakson FM 92. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár vagyok, az este műsor mai házigazdája. Vendégem Kovács Attila mestercipész, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke, aki 2010 óta az európai cipőkészítő bajnok szép címet is viseli, és akivel a kézművesség értékeiről, fontosságáról, jövőjéről fogunk beszélgetni. A régi ismeretségre való tekintettel mi tegeződni fogunk. Hogyan lesz valaki, kedves Attila, cipész, és különösen, hogyan lesz mestercipész? Mi a kettő között a különbség?
Hát mondhatnánk, hogy nekem könnyű dolgom volt, hiszen beleszülettem egy családba, ahol ez már több generáción keresztül meghatározó szakma volt. Én egy harmadik generációs mester vagyok már a családban, de hát az édesapámék annak idején 80 voltak testvérek, és a 8 testvérből 5-en vitték tovább ezt a szakmát, úgyhogy Nagyvárad, ahol én születtem, az egy nagyon híres és neves volt a cipő készítőiről, hiszen a városban nem is olyan régen még 3 nagy cipőgyár és egy hatalmas nagy sok telephelyet működtető szövetkezet működött, úgyhogy így mondhatnám, hogy adott volt a lehetőség.
Anya, de... tejjel szívtad magad a szakmát.
Hát bejártam egész pici koromtól a műhelybe, de valahogy nem ez akartam lenni, tehát én egészen mással akartam foglalkozni, állatorvos akartam lenni, meg katonatiszt, meg minden más egyéb, de aztán az élet felülírta, és hiszek abban, hogy vannak törvényszerűségek, és ennek így kellett lennie, hiszen én ebben tudtam kiteljesedni, és ebben érzem jól magam boldogan. Ez nem csak munka, ez szenvedély, ez egy hivatás, egy hitvallás, úgyhogy sorolhatnám. És ha valaki ezt ilyen szemlélettel csinálja, akkor lehet belőle mestercipész.
De azért a különbséget nem mondtad el, hogy mondjuk egy átlagos cipész szakma, meg egy mestercipész, az a termékeket, ha tekintjük, miben különbözik?
Hát ugye mondjuk úgy, hogy...
Más anyaggal dolgozol, más minta, nagyon egyedi, tehát mi a nagy különbség, és akkor ennek kapcsán említsd már meg azt is, légy szíves, hogy ez a díj, amit te már nagyon régen birtokolsz, ez az európai cipőkészítő bajnok díj, ez mit jelent?
Jó, ugye az én életem is úgy kezdődött, mint az édesapámé, vagy a nagyapámé, hogy cipőket készítettem, és én nem is gondoltam ezt tovább, viszont azért is nem akartam én annó cipész lenni, úgymond, mert hogy kicsit többre gondoltam magamat ettől, és mindig volt bennem egyfajta kíváncsiság, egyfajta tanulási vágy, és ez a szakmámban is kiteljesedett és megmutatkozott. Mindig kíváncsi voltam az új dolgokra, az új trendekre, új lehetőségekre. Mégis ezzel egy kicsit ellentmondásban van az, hogy hagyományos, több mint 100 éves technikákat alkalmazva dolgozom jelenleg is a kézművesség területén, és hogy mi is különböztet meg, hát ugye az, hogy cipészek, akik már sajnos nagyon kevesen vagyunk, készítenek cipőket, női, férfi cipőket, többnyire rendelésre, hiszen már az általunk viselt cipők nagy része azok cipőgyárból, szalagrendszerekről jönnek le, adott esetben akár már robotok is készítenek cipőt. Mi még ezt a hagyományos mérték utáni cipőt készítjük. És mestercipész, ez a szó mint olyan annyira nem is létezik, hanem cipészmester, viszont ezt a szójátékot én ezt magamévá tettem, megkülönböztetendő egy picit magam a kollégáktól, és miért is. És akkor rátérnék ezekre a versenyekre, mert mivel ez az érdeklődés bennem volt, édesapám hívta fel a figyelmemet ezekre a versenyekre, ami leginkább Németországban volt, ez az 50-es években valamikor elkezdődött, ő elkezdett járni ezekre a versenyekre, nagyon sikeres volt, de ő ezt nagyon jól titkolta. Ott sokat nyert, kitette itthon az aranyérmeit, meg az okleveleit a falra, és utána folytatta a munkáit, nem publikálta. És aztán én elkísértem egy ilyen rendezvényre, amikor ő a négy pár cipőjével, amit nevezett, négy aranyérmet hozott el, és akkor engem is megérintett ennek a hangulata, és elkezdtem 2007-ben versenyezni. Ez a verseny 3 évente van, és 2010-től minden harmadik évben részt vettem ezen a versenyen, és 2010-től egészen a mai napig a mezőnynek a legeredményesebb versenyzője voltam, illetve vagyok, de nem csak nemzetközi vizeken, hanem itthon is több pályázaton, elsősorban népművészeti területen, többszörös magyar kézműves remek díjazott, és egyéb díjakat bitorlok, hogy így mondjam, és ezek vittek odáig, hogy természetesen van mesterlevelem, de tehát nem jogtalanul használom a mester címet, de egy kicsit megkülönböztetendő magamat használom ezt a mestercipész kifejezést.
És hogy kötnéd össze azt a mestercipészséget, hogy általában a kézművességgel? És erre a népművészetet említetted, de mondjuk, hogyha általánosabban fogalmazunk a kézművesség, mert ugye kézműipari alelnök is vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamrában, mi mindent foglalnál még ebbe bele, mert nyilván ez egyik része valószínű a cipőmesterség, a cipőtudomány, de mi tartozik még a kézművességbe, vagy ez miért kézművesség, azért meg kézzel csinálod?
Manapság már nagyon sokan használják a kézműves kifejezést, nagyon sokszor marketing fogás ez, talán kicsit megkülönböztessék a termékeiket általános termékektől. Sokszor meg is mosolygom, amikor mondanak ilyeneket, hogy kézműves lekmár, meg kézműves rétes, meg kézműves, nem is tudom, fagylalt. Hát mi is lenne más, hát csak kézzel készült. De a kézművesség azért ettől komolyabb is, sokkal több is. Ugye nagyon sok szakma van. Régebben hagyományosan, ugye akár nézünk egy asztalost, egy bádogost, egy épületbádogost, egy kőművest, de nagyon sok minden más területen is. Ugye ott voltak a könnyűipari szakmák, a szabók, a cipőkészítők, a kesztyűsök, a táskások, a divattervezők, hogy csak az én szakmám felé is mutassak egy-két példát, de hát rengeteg ilyen dolog van. És sajnos a kézművesség, mint olyan általánosságban lehet mondani, hogy egyre inkább kikopik a világunkból, sajnos. Ugye a digitális világot élünk, egyre inkább a számítógép, az okos eszközök uralják az életünket. Ez nagyon jó, mert az életünk felgyorsult, enélkül már szinte elképzelhetetlen, és nagyon sok területen segíti az életünket, de ugyanakkor nagyon szükségünk van a kézművességre. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy ki kellene festeni a lakást, és kellene egy jó szobafestő, vagy tehát egy festő, aki ott van, amikor mondja, jól csinálja meg a dolgát,
és ki lehet fizetni.
Kifizethető, nem hagy maga után rumlit és koszt, tehát hogy nagyon sok területen mondhatnám azt, hogy szükségünk van egy jó vízszerelőre, egy szolgáltatásra, egy asztalosra, egy valaki, aki a szoknyát felhajtja, a cipőt megjavítja, vagy adott esetben újat készít, de egyre kevesebben vagyunk, ezt lehet látni, hogyha végig sétálunk az utcán, hogy már azok a régi kis boltocskák, meg butikok, azok meg szolgáltatások egyre inkább eltűnnek.
Mit gondolsz, hogy ez mennyire függ azzal össze, hogy ezek a módszerek, amiket emlegettél, ugye a tömeggyártás, a futószalaggyártás, a digitalizációnak a termelékenység növelő hatása, hogy ugye gyorsabban többet lehet előállítani, ez mennyire függ azzal össze, hogy így aztán olcsóbb is lesz, kézműves termék meg drágább, van-e piaci kereslet, tehát nem az-e a gond, hogy az emberek már nem tudják, nem akarják megfizetni a kézműves termékeket?
Hát nagyon érdekes ez, talán egy kicsit visszamennék akár egészen az ipari forradalomig, ez 1850-es évekig, amikor megjelentek a gyárak, és akkor az akkori iparosokat megpróbálták a gyáros termékekkel kiváltani. Akkoriban még úgy tudtak eladni gyári terméket, hogy azt mondták, hogy ezt vedd, mert ez ugyanolyan jó, mint az, amit az a kisiparos megcsinált, mert ugyanolyan anyagból volt csinálva, meg jól volt megcsinálva, de a gyárba értelemszerűen sokkal többet lehetett előállítani rövidebb idő alatt. Igen ám, de aztán felgyorsult a világunk, jött a divat, és rájöttek arra is, hogy hát a gyárakból jönnek ám kifele a termékek, tehát hogyha ez is ugyanolyan tartós lesz, mint amit az a kisiparos csinál, akkor 10 évig nem kell cipőt vennie, akkor majd 2 év múlva bezárhatjuk a gyárat, mert nem lesz kinek eladni cipőt. Tehát
rontották szépen
azt
a minőséget.
Csinálták, hogy folyamatosan a minőséget rontották, akár az anyagminőséggel, vagy más anyagokat használtak, más technológiákat, illetve a divat is belejátszott, hogy annyira gyorsan változott, eleinte nem változott ilyen gyorsan ám a divat, mint hogy 5 évente, 3 évente, aztán most már évente, már szezononként változik minden, és hiába még adott esetben lehet, hogy jó lenne, de ki kell dobni, mert már nem divatos, és akkor ez így nem jó. Úgyhogy mi kézművesek, én azt mondom, hogy ez a digitalizáció nagyon jó, de nekünk ez a kézművesség szempontjából nem jó. Egyetlen egy jó hatása van, hogy az a kevés mester, aki még megvan, ezek a fehér hollók, az ő munkájuknak a munkájuk felértékelődik. Tehát, ahogy te is mondtad, ezek a kézmestermékek drágábbak, nyilván a ráfordított idő, a szaktudás és az a gondos munka, ezeknek úgy szoktam mondani, hogy ezeknek a termékeknek lelke van, hiszen az a mester sok órán keresztül foglalkozik vele, mint egy gyermeket, ahogy nevel az ember, ugyanúgy szépen lassan formálódik kezek között az a darab, és a végén lesz belőle egy remek mű.
És kibújik belőle a közgazdász, hogy egy ilyen csodacipő, ha elromlik már, vagy elkopik, vissza lehet valahogy forgatni, hogy ez a körforgásos gazdaság gondolat, hogy fel lehet még az benne lévő anyagot valamire használni, vagy ez nem érvényes, ez a körforgásos?
Hát, én ezt a körforgást egy kicsit másként szemlélem, tehát ugye a társadalmunk jelenleg, ahogy te is mondtad, ez a fogyasztói társadalom mindig arra inspirál minket, hogy vegyünk, 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 dobd el, vegyél másikat. Na most a kézművesek, például én is, amit készítek, ezek a lábelik minimum 10 évre vannak tervezve, nem úgy, mint a háztartási gépnél ráírja, hogy 6 évre van tervezve, és akkor utána...
És amíg lejár a szabatosság, akkor elromlik. De várjál, és az alatt nincs divatváltozás, még mindig úgy gondolod, hogy 10 év múlva is az...
Én férfi cipőkkel foglalkozom elsősorban, ott egy kicsit lassabb a divat, és van egy mindig elegáns, nem azt mondom, hogy konzervatív, hanem egy hagyományos, az üzleti életben is, illetve a férfiak, mondjuk úgy, hogy egy úriember megjelenésénél nagyon fontos, hogy egy olyan értékálló és időt álló, mégis egy picit mai legyen, de az nem olyan gyorsan változik. Én azt gondolom, hogy a 10 évet simán ki lehet abban húzni, és akkor 10 évig megvan oldva, de attól óvnék minden férfi társamat, hogy egy cipővel gondolkodjon 10 évig, tehát én azt szeretném, hogy minél több legyen neki, csak minden ruhájához megfelelő, akár színben, fazonban és funkcióban is, ugyanúgy, mint a hölgyeknél, hogy van magas sarkú, alacsonyabb sarkú, ilyen színű, olyan színű szandál, zárt, nyitott. Úgyhogy nekünk is ezt így kell, mert én nagyon büszke vagyok, amikor mellettem a kedvesem nagyon szépen fel van öltözve, tip-top, ruhájához illő cipő, táska, stb.
Neki csinálsz ezek szerint tipőt? Mert mondtad,
igen,
hogy
készítek, de vajon ő mit gondol rólunk, hogy mi is megfelelően választékosan vagyunk felöltözve? Hogyha egy férfi társamnak csak mondjuk az egy fekete vagy barna cipője van, amiben dolgozni jár és kutyát sétáltatni, és hogyha valahova menni kell egy picit megfényesítés, akkor abban megy el a rendezvényre is, az nem annyira jó.
Előbb mondtál egy fontos dolgot, arra szeretnék visszatérni. Azt mondtad, hogy remek művekről van szó, az embert a lelkét is belerakja, az érzelmeit is belerakja. Hagyj idézek egy érdekes mondást. Hova kellene lennünk, ha az Isten a munkára való képességet megvonná tőlünk, mondta Jedlik Ányos, aki ugye bencés rendbeli szerzetes volt, természettudós, elektromágnesességgel, dinavóval, és még a szódavízzel is foglalkozott. Ugye most az jutott eszembe, hogy ha te ma egy gyerekkel találkozol, el tudod neki mondani azt, hogy ha ő nem csak a számítógép, gépet nézi, meg a mobiltelefonon, meg kezével valamit alkot, az boldogság forrás, annak értelme van, kicsit erre ráhangulodva, erre a Jednik Ányosos gondolatra.
Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Nekem 4 gyerekem van, az első kettőnél nem éltem át ezt a problémát, de a második kettőnél igen, hogy a digitális eszközök annyira lekötik a gyerekeket, hogy nagyon nehéz kimozdítani őket. Tehát nem tudom kiküldeni az udvarra, vagy rávenni szinte, hogy valamit csináljon, mert hogy annyira rabul ejti a számítógép, a tablet, a telefon. De abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, és kijön velem a kertbe egy kicsit, akár ott a kertben rendezkedni, vagy a műhelybe fúrunk, faragunk fából, vagy bőrrel dolgozunk, akkor azt látom, hogy ragyog az arcuk. Tehát a gyerekeknek, és nem csak a gyerekeknek, felnőttekről is, azt kell mondjam, hogy sajnos egy lelketlen világban élünk, mert nagyon sokan a számítógép előtt töltik az egész napukat, és hiányzik az a fajta sikerélmény, amit az alkotás öröme ad az embernek. Tehát én azt mindenkinek nagyon tanácsolom, hogy próbálja meg saját magát egy kicsit bármilyen területen, hogy a kezével valamit csináljon, és azt látni, hogy hogyan alakul a keze alatt valami, és abból aztán lesz egy tárgy, most teljesen mindegy, hogy bőr, agyag, fa, vagy egyszerűen csak egy hímzés, az egy nagyszerű dolog, amikor a végén az ember az asztalra leteszi, és azt mondja, hogy ezt én csináltam a két kezemmel. És azt a boldogságot, ezt nem lehet semmihez se hasonlítani.
És ezt úgy látod, hogy a gyereket el lehet ebbe az irányba vinni, hogyha egy ilyen környezetben van, egy ilyen fajta impulzus kap otthon, vagy bárhol?
Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket minél kisebb korban meg kell ismertetni különböző kézműves tevékenységekkel, mert ezek a dolgok beépülnek, nem fogja elfelejteni a gyerek, emlékezni fog rá felnőtt korában is, hogy milyen jó volt, amikor a Józsi bácsival, vagy a Gizike nénivel ezt, vagy azt csináltuk, vagy igen. Tehát nem biztos az, hogy akkor rögtön, vagy rögtön pályaválasztásnál ez kijön, de nagyon sokszor egyébként előjön, vagy előkerülhet, de később felnőtt korba ezek az emlékek visszajönnek, és amikor úgy érzi az ember, hogy telítődött, akkor van mihez nyúlni. Felhívnak informatikus mérnök, hogy egyszerűen segítsen, felhív, hogy szeretném megtanulni ezt a szakmát. Hát mondom, azért ez nem úgy megy egy-két hét alatt, és már tudunk cipőt csinálni, de mondta, hogy akkor legalább hadd jöjjön el, mert valamit úgy érzi, hogy muszáj csinálni a kezével, mert teljesen ott van bezárva egy irodába, ki van égve, szüksége van ahhoz, hogy valami manuálisan történjen, mert úgy érzi, hogy haszontalan a keze. Mire való, csak azért, hogy nyomkodja a gombokat. És hát próbálok segíteni, de hát ugye a miénk nem egy tanműhely, de erre nagyon nagy szükség van. Kell, hogy az emberek egy kicsit visszataláljanak valamilyen olyan hobbit, vagy olyan területet találjanak, amivel, tehát ne csak az agyunkkal dolgozunk, hanem a kezünkkel is, a testünkkel.
Vigyázni kell azért a szélsőségekkel. Én tudok olyan iskoláról, ahol a gyerekeknek megtiltották, hogy papírt és szeruzát vagy tollat vigyenek be, csak számítógéppel, laptoppal, tablettel szabad menniük. Azért nem értek hozzá, de hallottam, hogy a kézi tevékenység az az agynak, az agy fejlődésének, az idegrendszer fejlődésének is jót tesz. Tehát akkor te is úgy érzékeled, ugye, hogy a kézműpar bár lehet, hogy gondokkal néz szembe, de nagyon nagy szükség van rá, hogy megmaradjon, hiszen az emberi boldogság forrása, az önmegvalósítás forrása az, hogy ne fásuljunk bele ilyen mindenféle gépies tevékenységbe, abban is segít.
Igen, és én azt szeretném még talán végezetül mondani, hogy azt látom, hogy attól függetlenül, hogy felgyorsult az élet körülöttünk, lesznek szakmák, amik egyszerűen nem tudunk mit tenni, el fognak tűnni. De nagyon sok nem szakmaként fog fennmaradni, hanem talán egy művészeti ágként, egy önkifejezési művészeti ágként. Elképzelhető az is, hogy ez az én területem, a kézműves cipőkészítés, ez is egyfajta művészet lesz a végén. valamikor. Én úgy gondolom, hogy én most is ezt csinálom.
És ez az, amit a mesterséges intelligencia sem fog tudni valószínűleg
pótolni. Ez sajnos, vagy hál' Istennek, igen, nem fogja tudni.
A mai vendégem Kovács Attila mestercipész, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke volt, akivel a kézművesség értékeiről, jövőjéről, fennmaradásának fontosságáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este műsor mai házigazdája, Csat Magdolnál közgazdász, egyetemi tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portré műsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.